Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket! Számos médium beszámolt arról az esetről, ami egy Fejér megyei vendéglátóhelyen történt. A vendég elmondása szerint feleségével és másfél éves gyermekével betért ebédelni egy étterembe, de az étkezés során az apróság vigasztalhatatlanul elkezdett sírni. Mivel nem tudták megnyugtatni, egészen a főétkezés végéig sírt. Az ebéd végén szembesült a vendég aztán azzal, hogy egy 15 ezer forintos nem várt plusz tételt is tartalmazott a számlájuk. A plusz költség egy másik asztaltól felállt vendégek miatt került felszámításra, akik a gyerek sírása miatt elhagyták az éttermet, így az étterem elesett az ő fogyasztásuktól, amit aztán ráterheltek a síró gyerekes szülőkre. A turizmus.com oldalán dr. Neiger Katalin ügyvéd turizmus és utazásjogi szaktanácsadó már elemezte az esetet, én pedig most arra kérem őt, hogy az álláspontját itt is mondja el. Szervusz Neiger Kata, dr. Neiger Kata, szervusz Kata!
Szervusz Sándor, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát azt gondolnák, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, bár még ilyenről nem hallottam én sem, viszont a helyzet sokkal bonyolultabb és faramúcibb, hogy például joga volt-e az étteremnek kártérítésre kötelezni a síró gyerekek szüleit, avagy nem?
Nehéz helyzetben vagyunk, amikor egy ilyen élethelyzetbe kerülünk, akár szülőként, akár szolgáltatóként, és előre is hangsúlyoznom kell, hogy részleges információink állnak rendelkezésre a pontosan megtörtént esetről. Uh-huh. Egy édesapa beszámolója, amelyet a szolgáltatói oldal nem erősített vagy száfolt meg, erre nem volt lehetősége, illetve az interneten nem találtam nyomát annak, hogy lett volna ennek egy ilyen szolgáltatói válasza is, de az édesapa elmondásából jól idézted az általam írt cikkben is elhangzottakat. Valóban ez történt, hogy sírt a gyermek, és utólagosan azt a tájékoztatást kapták, hogy az eltávozott vendégek miatt kell 15 ezer forintot fizetniük. Úgy gondolom, hogy ez egy abszolút nem jogszerű megoldás a vendéglátóhelytől. Én elfogadom azt, hogy egy vendéglátóhelynek szolgáltatást kell nyújtania a vendégei számára. A vendégeknek bizonyos magatartási formákat kell betartania a szolgáltatás igénybevételekor. Nem szabad botrányosan viselkedni. Köztudomásra, hogy egy részeg asztaltársaságot kipenderítenek az ajtón, ablakon, ez teljesen egyértelmű, és mindenki által ismert, de egy síró gyermek miatti utólagos felszámítás, amit előre nem jeleztek, az információink szerint nem is hívták fel a figyelmet arra, hogy ennek ez lesz a következménye, nem kértük megnyugtatni a gyermeket, az én úgy gondolom, hogy semmiképpen nem minősül jogszerűnek.
Hát igen, itt bocsáss meg, hogy belevágok, két dolgot is említettél, de nem szeretnék elmenni mellettük, hogy az egyik az, hogy ezt jelezniük kellett-e volna, azt hogyan lehet jelezni egyébként, a másik pedig az, hogy ugye nagyon kevesen gondolunk abba bele, bocsánat, hogy amikor bemegyünk egy vendéglátóipari egységbe, akkor voltak éppen egy szerződést kötünk, ők és én. Vagyis elfogadjuk, vagy nem fogadjuk, persze akkor nem megyünk be, azokat a regulákat, vagy azt a házi rendet, amire egyébként az a vendéglátóipari egység minket befogad, hogy üljünk le és fogyasszuk el az ételeiket. Ezek a szerződések, ezek egyébként mire terjedhetnek ki? Ilyenre kiterjedhetnek?
Kiterjedhetnek, de ennek is van egy mérlegelési köre. Ugye ügyvédként megtapasztalom azt, hogy amit egyik oldalról nézek, és jó, az a másik oldalról nézek.
Ez így van.
Lehet. Amire utaltál, hogy milyen szerződést kötünk. Amikor én bemegyek egy vendéglátó egységbe, akkor én elfogadom a vendéglátó egységnek az ajánlatát. Az ajánlat része az nem csak az, hogy ki van írva mondjuk egy gyors étteremben, hogy a sült krumpli az 500 forint, a hamburger meg 1000 forint, hanem része lehet egy weboldalon feltüntetett általános szerződési feltétel, vagy házirend, nagyjából ugyanaz lehet mind a kettő, tehát a házirend ugyanúgy minősülhet általános szerződési feltételnek, mert előre egyedileg meg nem tárgyalt feltételeket tartalmaz. Itt mondjuk nem arra gondolok, hogy ez nem egy nem dohányzó egység, ma már nem erre gondolok, mert ma általában ugye a vendéglátóhelyek azok nem dohányzó vendéglátóhelyek a törvény adta okból, de régen például ez is így volt, hogyha még ez a jogszabály életben nem létett, akkor a nem dohányzó egység, nem dohányzó vendéglátóhelynek ki kellett írnia előre, hogy ez egy nem dohányzó, és csak ebben az esetben lehetett azt mondani, hogy kérlek fáradj a teraszra, mert ott van lehetőséged vendég dohányozni itt bent.
Ami teljesen egyértelmű, ami teljesen egyértelmű ilyen esetben mondjuk az, hogy kutyát behozni tilos, vagy be lehet vinni, ez például egy ugyanilyen részét képezheti ennek a egyességnek, vagy a tudásnak?
Ha a legtöbbször én azt tapasztalom, és arról van információm, hogy ilyen esetekben azt alkalmazzák nagyon helyesen a vendéglátó egységek, hogy a bejáratnál már ott van egy áthúzott kutya ábra. Uh-huh. Vagy kifejezetten kirakják a kutyák számára a teraszra ezeket az itató edényeket, és az étteremben dolgozó pincérek udvariasan oda kísérik a vendéget. Tehát abszolút előzetesen, még mielőtt én rendelnék, azelőtt a tudomásomra hozzák azt, hogy ez a szabály. És ugyanezt történik akkor is, amikor mondjuk általános szerződési feltételként a weboldalon feltüntetnek valamit, vagy pedig nagyon sokszor, ha végiglapozzuk az étlapot, nem csak az itallapig, tehát nem ugye az étlap, itallap, és akkor esetleg a desszertek is kész, hanem a legvégére lapozunk, nagyon sok helyen ott találkoztam már házirendnek minősülő, vagy általánosan elfogadott szabályokkal, vagy az adott étlap alján a szervizdíjat pluszban feltüntetik, vagy azokat az általánostól eltérő szabályokat, amiket ugye mindannyian, akik elmegyünk étterembe, elfogadunk, ismerünk, de lehet, hogy nem gondolunk rá, hogy itt alkalmazni kell, vagy ők alkalmazzák.
De azért azzal mindannyian tisztában vagyunk, és a világ ebből a szempontból nagyon megváltozott, hogy ezek a problémák egyre gyakoribbak, és ezek a problémák egyre többször borzolják azoknak a kedélyeit vagy inger küszöbét, akik mondjuk nyugodtan szeretnének utazni, aludni, olvasni, pihenni, és ezekre valamilyen módon föl kell készülni, föl is lehet készülni. Ugye nem véletlen, hogy megjelentek most jó pár évvel ezelőtt a felnőtt barát szállodák, most már vannak olyan légitársaságok, ahol például 12 év alatti gyerekeket nem nagyon engednek föl, tehát nem utazhatnak, megpróbálják kivonni és megadni azoknak az utasoknak, akik kvázi nyugodtan szeretnének utazni, azokat a lehetőségeket. Itt mi lehet a következő lépés? Gondolom nem az, hogy áthúzott síró kisgyerek piktogramot fognak kitenni az ajtóra a kutya mellé.
Úgy gondolom, hogy ezt semmelyik mai országban nem merné megtenni egy vendéglátóhely, mert azonnal a közellenség tárgyává válna, hiszen annyira elfogadott, hogy még egy gyermek is megy étterembe a szüleivel, tehát ez egy elfogadott gyakorlat. Mindenki tisztában van azzal, azt hiszem vendéglátósként, hogy a vendégek egy része családosan érkezik, különösen mondjuk bizonyos vendéglátóhelyek, akik mondjuk készülnek gyermekmenüvel is. Tehát, hogyha készülök gyermekmenüvel, akkor én várom a gyermekeket is.
Így van.
Az egy más kérdés, hogy a szülő az mennyire felkészült, vagy mennyire veszi komolyan, vagy fogadja el azt, hogy a gyermeke mondjuk sírós, vagy olyan élethelyzetben van. Én úgy gondolom, hogy a diszkrimináció elkerülése érdekében, az esetleges fogyasztóvédelmi eljárások, bírságok elkerülése érdekében valami hasonló megoldásra kell törekednie a vendéglátósoknak, az étterem tulajdonosoknak, mint amiket említettél, hogy gyerekbarát vagy felnőttbarát szolgáltatást nyújtanak, vagy valamely időszakban mondjuk én azt tudom elképzelni, hogy hétköznap felnőttbarát, hétvégén gyerekbarát, tehát valamilyen megosztást biztosítani, mert a gyerekes szülők is szeretnek elmenni étterembe, és a legnagyobb probléma, hogy egy ilyen esetben az ügyvéd és a fogyasztóvédelmi hatóság is fogja a fejét, hogyha akár a vendéglátós, akár a vendég hozzáfordul. De miért? Azért, mert azt nem tudod, és te se tudod, én se tudom, a vendég se tudja megmondani, hogy hány decibeltől zavaró egy gyermek sírás. Nem lehet bizonyítani azt, hogy a gyerek sírás az tényleg egy hisztiroham volt, vagy egy egészségügyi állapotból kifakadó, mondjuk egy fogfájás miatti probléma. Másként történik meg ennek a megítélése és a bizonyítás, akár egy fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban, vagy egy bírósági eljárásban, azért nagyon szigorú.
Ez így van, és ezért... Magában... Igen, bocsáss meg, és ezért van nagy felelőssége a szülőnek, mert egyébként a szülő ismerheti, vagy kell, hogy ismerje a gyerekét, hogy egyébként ez a fajta magatartás az miért alakult ki nála, de egyébként bizonyára te is találkoztál olyan helyzettel, amikor mondjuk egy zárt térben egy kisgyerek sírt, hisztizett, és akkor az egyik szülő, vagy mind a két szülő fogta, fölálltak, kimentek, megpróbálták eltávolítani abból a térből, ahol egyébként ezt a kalamajkát okozták, megnyugtatták, és úgy jöttek vissza. Nem lehetett volna akár így is viselkedni ezeknek a szülőknek? Bár nem tudjuk azt, hogy az adott állapotban mi történhetett.
Ezért vagyunk nehéz helyzetben, mert az információ egy részének vagyunk a birtokában, de és valóban vannak olyan pszichológusok, illetve gyermeknevelési tanácsok, amik azt mondják, hogy a gyermeket ki kell mozdítani az adott szituációból, és akkor ez megoldja a helyzetet, de ez én úgy gondolom, hogy ez a bizonyítás kérdése, hogy ez az a szituáció volt-e, amikor meg kellett volna próbálnia a vendégnek ezt a helyzetet így megoldania. De akkor kellene egy szolgáltatói felhívás erre, kellene egy valamilyen tanú, aki azt mondja, aki nem a pincér, aki nyilván a szolgáltatóval közeli, vagy a szolgáltatónak kedvezőt kell, hogy mondjon. Tehát egy tanú arra, hogy igen, azért álltam fel, igen, így sírt a gyermek, igen, nem próbálták meg a szülők ezeket a magatartást tanúsítani, és tudod, a szolgáltató az, aki kiszabja a 15 ezer forintot. Tehát ő az, aki ezt a plusz költséget felrótta a szülőknek. Neki kell bizonyítania, hogy ez miért volt jobb.
Igen, de valószínű...
Igen,
de valószínű azért ez egy nem standard eljárás lehetett az ő esetükben, és lehet, hogy ilyen ad-hoc jellegű hasraütés volt, hogy igen, most ez történt, és akkor számoljuk fel az összeget. Voltak éppen, 100 szónak is egy a vége, ezt nem tehették volna meg. Mert hiszen nem jelezték előre, hogyha ilyen problémába fut be a vendég, akkor ilyen és ilyen szankciókat foganatosítanak most velük szembe. Ugye?
Így van, de hozzáteszem, hogy az én jogi véleményem az, hogy mivel a bizonyítás egy ilyen helyzetben egyáltalán nem objektív, hanem szubjektív, nagyon mérlegelésen alapulna a bírósági eljárásban. És egyáltalán, mondom, nem megállapítható, hogy ez a gyereksírás az olyan kategória, az a bizonyos gyereksírás, amiről most beszélünk, az egy olyan kategóriába esett, aminek már az a következménye, nem olyan, mint egy sebesség határ túllépés, hogy ennek az a következménye, hogy fizetni kell. Még egy ilyen fizetési felszólítás idézőjelben, tehát egy ilyen figyelmeztetés is, egy olyan szabály, amit adott esetben az ügyészség tisztességtelennek minősíthetne, vagy pedig bírósági eljárásban, vagy fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban lehetne arra hivatkozni, hogy igen, engem tájékoztattak, de ez egy tisztességtelen általános szerződési feltétel, amit a polgári törvénykönyv szabályoz, és ebben az esetben, ha ez egy tisztességtelen feltétel, a vendég számára szóló feltétel, nem részletezem, hogy milyen szabályok alapján minősülhet pontosan annak, és ez miként minősülhet annak, de abban az esetben hiába van egy ilyen felhívás, ilyen figyelmeztetés a vendéglátó egység részéről, azt fogja mondani a bíróság, hogy igen, lehet, hogy szóltál előre étterem, de ennek ellenére ez nem egy olyan szabály, amit lehet alkalmazni, mert tisztességtelen, innentől kezdve ugyanott vagyunk, hogy van egy fizetési kötelezettség, amit ráterheltem étteremként a vendégre, de ez a fizetési kötelezettség, ez nem jogos. Fizetj vissza adott esetben.
Egyébként látod-e már, vagy látjátok-e ti szakmabeliek, hogy a világ annyira változott, hogy ilyenekre föl kell készülni? Tehát előbb-utóbb belépnek ilyen szankciók.
Igen. Én úgy találtam, hogy igen. Amerikában nyilván nagyon sok minden érkezik tapasztalatként külföldről, Amerikából, vagy nyugat-európai országokból, ahol elég fejlett mondjuk a fogyasztóvédelem, vagy másként alakul a fogyasztóvédelem, másként alakulnak a fogyasztóvédelmi eljárások, és van már ilyen étterem, ahol kifejezetten kiírták, hogy hát ez nem gyerekbarát, ez felnőtt barát étterem, és gyermekeket egy bizonyos kor alatt nem fogadnak.
Hát mint ahogy vannak.
Ez piacvesztés.
Hát azt nem tudjuk, azt nem tudják megmondani, mert valószínű, hogy ők ezt a döntést azért hozták, mert méregre tették a piacvesztésüket, vagy a piac nemvesztésüket. Lehet, hogy aztán, ugye emlékszem rá, amikor először ugye megjelentek a felnőtt barát szaladák, akkor kigyúrt békát kiabáltak rájuk, aztán most pedig dübörögnek, mert egyébként az emberek elmennek, mert az embereknek joguk van. Az egyiknek is, meg a másiknak is, mint hogy egyébként a gyereket el kell vinni az étterembe, mert ha nem visszük el a gyereket az étterembe, akkor soha nem fogja megtanulni, hogy hogyan kell egy étterembe kulturáltan enni, és ezt még sorolhatnánk, ezt, hogy milyen sok várható variációja lehetne ennek az egésznek. Nem egyszerű a feladat, a tiétek sem, de mindenképpen idomulni kell majd a jövő kihívásaihoz, ha szabad ezzel a jó kis közhelyel befejezni a beszélgetésünket. Köszönöm szépen, Kata. Dr. Neiger Kata, ügyvéd, turizmus és utazásjogi szaktanácsadó mondta el a véleményét ezzel az üggyel kapcsolatosan, amelyik egy nagyon egyedi, nagyon különleges, de sajnos meg kell barátkozni vele, hogy egyre több ilyen problémát kell megoldanunk. Köszönöm szépen, Kata.
Én is köszönöm.
Szervusz. Én pedig köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőit, Buza Sándort hallották. A viszonthallásra.